Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
Hatalmas mennyiségben kerül elő az ásatásokon állatcsontanyag. Daruci Szabó László archeozoológussal, a Budapesti Történeti Múzeum középkori főosztályának főosztályvezető helyettesével és Daruci Szabó Márta archeozoológussal beszélgettem. A hétvégén volt utoljára látható egy archeozoológiai kiállítás a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában. Mik a tapasztalatok, hogy tetszett a látogatóknak?
Igen, hát először is én a magam részéről nagyon sajnálom, hogy ez a hétvégén volt látható utoljára. A saját tapasztalatunk az, hogy amikor ezt a három nagyobb és néhány kisebb vitrint berendeztük, és válogattuk hozzá az anyagot, akkor láttuk, hogy egyébként milyen irdatlan mennyiségű bemutatandó állati eredetű lelet van, és hát ott szakadt meg a szívünk, hogy mi az, amit megmutatunk, és mi az, amit nem, mert ennek nagy rendileg több hely kellett volna, és több bemutatandó anyag lett volna. A látogatói részről a tapasztalat az volt, hogy az emberek tömegesen álltak a vitrinek és a tablók előtt, érdeklődőek voltak, megnézték a tárgyakat, elolvasták a vitrineket. Ugye itt próbáltuk általában írni a régészeti állatandról bevezető szöveget, és aztán a különböző tematikai vitrinekhez egy magyarázó anyagot is.
Mi érdekli elsősorban az embereket ebben az állattani anyagban? Az extra állatok, tehát mondjuk az oroszláncsont, vagy a tevecsont, vagy pedig az olyan állatok, amik mondjuk 1000 évvel ezelőtt is voltak, és most is vannak, tehát amikor megállhat a vitrin előtt, és azt mondja, hogy jé, hát ugyanolyan tyúkot ettek, mint mi.
Ez sokrétű meg életkortól is függő, például amikor múzeumpedagógiai valami rendezvényünk van, és kiállunk egy standard állatcsontot mutatunk, például a gyerekek imádják, hogy ott van a cica koponya, és na hát a cica így néz ki, és mennyivel kisebb, és mindig elmesik, igen, mert azért ez pusztán a csont. Ők nekik ez nagyon tetszik, hogy magát a csontot látják. Azt is nagyon szeretik, amikor használati eszközöket mutatunk be, például csontból készült korcsolyát, mert ezt olyan érdekes elképzelni, hogy ott van ez a darab, és ezen csúszkáltak fel alá, és nem acélból és műanyagból, és nem tudom, miből készült. A felnőtteket már azért jobban megfogják azok az állatok, amik valamilyen szempontból különlegesek. Bármi, ami ritkább tevecsont, hogyha olyasmi előkerül, ami valamiért díszesen megmunkált, vagy bármilyen szempontból ritkább és különlegesebb. Tehát mondjuk egy felnőttnek azt mondani, hogy igen, 600 évvel ezelőtt is volt tehén, az nem annyira izgalmas. A különlegességek azok igen.
Mi a legextrább állatcsontjuk, ami itt van a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumának gyűjteményében?
Megint visszatérünk oda, hogy itt hosszasan tudnék mesélni. Nekem vannak kedvenc darabjaim, de ez az én szubjektív véleményem. Én nagyon szeretem a teve leleteket, mert az ember sose gondolná, hogy tevék voltak itt, és voltak. Egy másik nagyon szeretett darabunk a négyszarvú juh, ami nagyon jól mutat, nagyon szép állapotban maradt meg, és nagyon látványos. Egy olyan állat, aminek mind a négy szarva szinte teljes egészében megmaradt, és mindenféle bárdulás és feldolgozás nyomok látszanak a homlokán meg a tarkóján, ez egy nagyon mutatós darab.
Gondolom a saját korában is extra volt már.
Hát ez egy jó kérdés, mert vannak hasonló leleteink, de általában sokkal kisebb, sokkal rosszabb állapotban megrendezés, és nem ennyire elkülönülő szarcsapokkal, de azt még nem tudtuk tisztázni, hogy ezek véletlen mutáció miatt alakultak így, vagy már tudatosan alakították őket. Tudjuk azt, hogy létezik több szarvú juhfajta, a Jákob juh, ami tudatosan ilyen nem négy szarvú, hanem kettőnél több szarvú, tehát ez lehet 3-4-5 is akár. Egyébként a négy szarvú juhval kapcsolatban azt még fontos kihangsúlyozni, hogy a publikált információk szerint a korabeli Európából 10-20 darabot ismerünk. Ehhez képest van nekünk ez a nagyon jó állapotban megmaradt darabunk és a kevésbé látványos leletek. Ez azért mutatja, hogy ez mennyire különleges lelet és mennyire kiemelkedő.
Mennyire változott egyébként az állati élővilág a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumának a gyűjtőterületén ez alatt a, hát tulajdonképpen csak nem 1000 év alatt?
Alapjában nagyon hasonló volt a korszakokon keresztül a mondjuk úgy, hogy a felhozattal. Megvoltak az alapállatok, amiket mindig tartottak. Kezdjük a szarvasmarhától, a kiskérődzőkön át. Hát a kutyamacska az mindig volt, miután háziasították őket. Ami változni tudott, az néha az arányok. Tehát nem mindegy, hogy milyen területről kerül elő, milyen körülmények között, és azt, hogy milyen korszakból. Tudnék, a keresztények állattartás az egészen másképp nézett ki, mint a hódoltság korában. A hódoltság korában érthető módon a házi sertés az nagyjából teljesen eltűnt, egy-egy darabot találunk, aztán utána megint megjelentek.
Mekkora egyébként a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumának az állatcsontanyag gyűjteménye?
El kell különítenünk alapvetően azokat a leletanyagokat, amiket már feldolgoztunk, és azokat, amelyek még feldolgozásra várnak. Utóbbiak, amelyek még feldolgozásra várnak, azok folyamatosan gyarapodnak, hiszen ahogy folytatódnak a vármúzeumnak az ásatásai, mindig újabb és újabb. Több száz ládányi állatcsont kerül elő, ami arra vár, hogy majd az archeozoológusokhoz eljusson, de már az, amit feldolgoztunk, már csak amit én feldolgoztam, az több százezer darab. Ehhez jön a kollégám által feldolgozott szintén több százezer darab, a még régebben itt dolgozó Bökönyi Sándor archeozoológusok által feldolgozott mennyiség, mennyiség, ami persze nem éri el ezt a mennyiséget, de itt milliós tételről beszélhetünk.
És mekkora az a tétel, ami még feldolgozásra vár? Egyáltalán mennyire vannak lemaradva?
Hát ez mindig attól függ, hogy éppen mekkora ásatásba fut bele a régész, ugyanis vannak olyan feltárások, amik nem olyan gazdag leletanyaggal rendelkeznek, de például a várban, a városi ásatások, ott sokkal jellemzőbb az, hogy egy kis területen is irdatlan mennyiség jön elő. Tehát például akár egy pár száz négyzetméteres területről előkerülhet akár csak állatcsontból mondjuk 100 ládányi állatcsont, aminek azért a feldolgozása jó hosszú időt igénybe venni, ami persze az leletanyagnak a megtartásától is függ, hogy mennyire törődeztek apróra a csontok, hogy mennyi maradtak meg éppen, milyen jellegű állatoknak a maradványai képviselik magukat, ez mind-mind befolyásolja ezeket.
Ehhez még hozzáfűzném, hogy mondjuk a feldolgozásnak a havi mondjuk a mennyisége átlagosan 5-6-7 láda, mondjuk 5-6-7 egységnyi, és elszámoljuk, hogy egy ásatásról mondjuk 10-től 300 ládányi anyag kerül elő, tehát folyamatos elmaradásban vagyunk ahhoz képest, ami beérkezik.
És hát gyanítom, hogy nem csak sokkal aprólékosabb munka feldolgozni ezeket az állatcsontokat, hanem a tárolásuk is nagyobb odafigyelést igényel múzeumi körülmények között is.
Magát a feldolgozást nem biztos, hogy össze tudjuk hasonlítani, hogy más-más dolgot vizsgálnak az emberek, a különböző kutatók a különböző leletípusokon. Egy időn túl a tucat munka, az átlagos munka viszonylag rutinból megy. Tehát az embernek nem kell már minden darabon sokat merengenie, ami az időt elviszi az, amikor olyan különlegességet találunk, aminek viszont utána kell járni és kutatni kell. Nem egy a 21. marha borda, hanem valami különlegesség. A tárolás, hát azt tudni kell, hogy a leletanyag, a régészeti leletanyag az folyamatos amortizálódásnak van kitéve, tehát onnantól kezdve meghal az állat, onnantól kezdve elkezd, hát már kezdjük, gondoljunk azt, hogy elkezdik szétdarabolni, utána megfőzik, megeszik, szétdarabolják, megrágja a kutya, nem tudom mi, utána a feltárás során mit vesznek észre, mit gyűjtenek be, elkerül a figyelmüket, nem kerül a figyelmük. Az egész folyamat kiesik a ládából, nem esik ki, kiszakad a zsák, egyebek, és ez főleg az apró csontokra vonatkozik, hogy azok ahhoz képest, hogy mennyire számítunk, nagyon kis mennyiségben kerülnek elő. Utána a raktározás az már viszonylag rendben van, tehát hogyha elcsomagoljuk és visszatesszük és nem mozgatjuk, akkor azért már ilyen szempontból védve van, hogy az már ott nem fog kiszitálódni belőle semmi, meg ha jól elcsomagoljuk, akkor azért az helyén marad.
Hogyha ilyen nagy siker volt ez az állatcsont kiállítás, tervezik azt, hogy rendeznek egy újabbat? Egyáltalán lehet különböző állatcsont kiállításokat csinálni, vagy pedig mindig ugyanazt mutatja meg az ember?
Nem. Itt van nekünk egy távlati tervünk lenne egy állandó kiállítás, egy állandó archeozológiai kiállítás, annak amennyire lehet minden aspektusával. Ott sem fogunk tudni mindent bemutatni, tehát amit mondtunk itt, mondjuk a több millió leletből kiválogatott több ezernyi leletet nem fogjuk tudni bemutatni, de akkor már különböző szempontok és különböző témák alapján tudnánk megmutatni, hogy milyen információk és mit tudunk a korabeli állattartásról és hasznosításról.
A Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeum a régészeti állatani anyagáról Daróczi Szabó László archeozoológussal, a BTM középkori főosztályának főosztályvezető helyettesével és Daróczi Szabó Márta archeozoológussal beszélgettem. És ezzel mára véget ért a Közkincskereső. Köszönöm a figyelmüket segítőim Ballai Tamás, Jobbágy Róbert, Kovács Ádám és Urbán Szabolcs nevében is. Új adás szerdán, ismétlés vasárnap lesz. Visszavárom Önöket. Kovács Olivért hallották. Viszont hallásra.
A Közkincskereső adásai újra meghallgathatóak a műemléken.hu portálon. A hang száll, de a műsorarchívum megmarad. Hallgassa a Közkincskeresőt a műemléken.hu-n bármikor.